Sziasztok, ez itt a Popkulturális Utazás hosszú szünet utáni első része. Örülünk, hogy újra itt lehetünk.
Nos igen, de lehet, hogy lesz még egy hosszabb szünetünk, mert most megint összejött valami az év végére, úgyhogy lehet, hogy megint lesz egy kis break. Így is elég sok elmaradásunk van, amit majd be kéne pótolni, mi például a Barbie filmmel, az Oppenheimerrel, és a többi, és a többi. De most visszatérünk egy kicsit az aktualitásokhoz, mivel hogy érkezett egy magyar sorozat.
Igen, a mai témánk a Híd című reality műsor, és itt le is szögezném rögtön, hogy tudom, hogy nagyon sokaknak ez szponzorált megjelenésben volt kibeszélő, kritika vagy bármi, nálunk nem, tehát hogy mi ezt tökönként, és nem fizet érte senki, azért szeretnénk kibeszélni, mert egyébként nyilvánvalóan egy olyan rossz renoméjú, rossz megítélésű műsor kategória reality itthon, amiben ez most egy elég erős újítást tudott hozni, és szakmailag is egyébként nagyon érdekes, tehát maga az utómunkarész is nagyon érdekes benne, úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy beszélnénk róla egy kicsit.
Amúgy azt le kell szögezni, hogy külföldön ez már egy eléggé bejáratott formula, hogy nem az a trash reality megy külföldön, mint amit mi megszoktunk a való világgal, Big Brotherrel, meg France tudja még mivel, meg ez az Álomhotel, vagy nem tudom, ilyen csupa olyan dolog jut eszembe, ami magyar produkció, ami ilyen abszolút trash. Mert szerintem, amúgy azt tudom elképzelni, hogy azt látták az alkotók, így a tévészolgáltatóknál, hogy basszus, ezt nézik, akkor ez kell. És semmi olyan újító gondolata nem volt egy embernek sem, hogy egy picit így tényleg a formulát egy kicsit újítsuk meg, kicsit rakjuk őket más környezetbe, más helyzetbe, picit vonatkoztassunk el ezektől a botrányoktól, celebkedésektől, stb., hanem inkább maradjunk meg ennél a botrányos, vitás, szexuálisan túlfűtött és egyéb trágár dolgom.
Ezzel több ponton is vitatkoznék. Egyrésztről, mert amit mondasz, hogy kicsit változtassunk rajta, az azért nem megy, mert ezek többnyire vásárolt licenszek, és ki is jönnek egyébként külföldről a licensz tulajdonosok átvenni azt, hogy minden, amit csinálnak ugye egy magyar tévéműsorban, legalábbis egy magyar változatában az adott realitynek, az megfelel a licensznek, tehát hogy használhatják ezzel a címet, a nevet. Szóval eléggé be van határolva az ilyen vásárolt licenszeknél az, hogy egy műsor hogy épülhet föl, és hogy nem. Tehát, hogy magát a struktúrát nem lehet megújítani. Igen, lehetne eredeti koncepciót alkotni.
Nem erre gondoltam. Miért nem vásárolnak akkor jót?
Na igen, ez meg a
tehát
másik.
Tehát az ötlet az is hogy... lehet, hogy van egy ötletem, srácok, ezt vegyük meg, és ne azt.
Na ezzel is abszolút vitatkoznék, mert egyébként az utóbbi években is vásároltak jó realityket, és egyébként arról is van szó, hogy egyrészt nyilván a piac dönt, tehát hogy a való világot mondjuk tudjuk, hogy tök sokan nézik, és tudjuk azt is, hogy nagyon sokszor ki lett fejtve, hogy tök jó érzés magadnál butábban embereket nézni, és ezért ez ilyen bűnös élvezet nagyon sok embernek. Illetve nagyon sokszor az ügyesebb szerkesztésnél beraknak oda egy-két intelligens embert is, mert akkor többen is tudnak azonosulni vele, és egyébként a szellemi szakadékot pedig botrányos, érdekes és stresszes helyzeteket szül, amiből kijöhetnek olyan viták és botrányok, amiket utána lehet ugye hát nézettségé alakítani.
Ezzel csak egyetlen probléma van, a való világ nézettsége folyamatosan csökken évre évre.
Persze, hiszen már a 70 ezrediket játsszuk szóval... el, de még mindig nézik annyira, hogy megérje műsorra tenni.
Hát én ezen a ponton azt mondanám amúgy, hogy inkább újítsuk meg. Srácok, mi lenne akkor, de tényleg csak egy ötlet, ha máshogy csinálnánk, és nem csökkenne a nézettségünk azáltal, hogy ugyanazt csináljuk.
Igen, szerintem egyébként nagyon elkanyarodtunk a témádról.
Nem feltétlen.
Na, amire én egyébként célozni akartam, az például olyan műsorok, mint mondjuk a Cápák között, ami szintén egy tévéműsor, és szintén egy félig reality műsorról van szó. Nyilván ott nem arról van szó, hogy most összezárunk embereket, de hogy valós vállalkozásokat nézzünk, és itt valós befektetések történnek. Tehát, hogy az is egy realitynak egy ilyen másik ága tulajdonképpen, és ez is műsorra tudott kerülni, és nem is egyszer, és egyébként ennek is jó a nézettsége, és ezt is nagyon szeretik az emberek.
Mondjuk ez nem jutott eszembe való.
Úgyhogy vannak ilyenek. Egyébként most a Survivor is annak ellenére, hogy most úgy gondolunk rá, mint a hely, ahol bogarakat ettek emberek, azért ott is kicsit más néztünk, tehát nem kizárólag azt, hogy emberek most szexelnek egymással. Aztán persze nyilván a Celeb vagyok, Mencskinen és hasonlók, azok elmentek olyan irányba, hogy most a Benkő az maszturbál-e reggel, vagy nem. Mert ilyenek is voltak. Televízió történet nagyon jó Magyarországon. Nem egyébként tényleg vannak kiemelkedőbb dolgok és olyanok, amik több értéket hordoztak annál, illetve a való világnak is van egy, nem mondanám, hogy előrefele, de fejlődés története az elmúlt évtizedben, hogy miből mi lett. Tehát, hogy míg a takaróban, ijeszgetés alsógatyában az még egy első szériákban működött, mint, mint vicces, és mindenki beszél róla elem, addig most már a második nap szexelés sem igazán elég.
Felment az inger küszöbe.
Nagyon abszolút, szóval ez is látszik. Viszont, hogy kicsit rátérjünk arra, hogy mi ez a híd. Ez ugye projekt alapú valóságsor, szerintem ez mindenhol, mindenhogy elhangzott, tehát, hogy itt most nem arról van szó, csak azt nézzük, hogy emberek hogy reagálnak egymásra, hanem, hogy van egy végső cél, egy projekt, ami az egész műsort átíveli, és ezt kell megépíteniük a semmi közepén nagyon primitív eszközökkel a szereplőknek. És ezt most az HBO tűzte műsorára, ahol, hát ugye az HBO, HBO Max, szóval, hogy itt tudni kell, hogy azért tavaly volt egy ilyen robbanása a dolognak, hogy most már ilyen lokális produkciókat itt Kelet-Európában nem nagyon fognak támogatni.
Valószínűleg az volt a nagy szerencsé ennek a projektnek, hogy tavaly. Ezt még tavaly csinálták, amikor lelőtték ugye a hazai produkciókat.
Igen, bár...
Tehát valószínűleg lehet, ez volt a nagy szerencséje.
Lehet, hogy volt benne egy kis netz, hogy ez felkerülhet-e ezek után, mert konkrétan hát besugó igen. Lekerült.
Tehát, igen, hogy... igen, az egy-az egyben, azt most már csak a Showtime-on lehet megnézni. Amúgy ott tök jól meg lehet nézni, meg is néztem útkor. Ettől függetlenül, igen, nagy para volt így a Max kapcsán, és én meg is lepődtem, hogy mi a franc új magyar produkció.
Igen, most a semmiből hirtelen jött egy új magyar produkció, nem számítottunk nem. Azért erre.
Nem,
most.
Nem. Főleg ilyen színvonalas magyar produkcióra. Tehát nem is az, hogy egy ilyen kisebb csapat összeállt egy ilyen sorozatot készíteni, vagy bármilyen projekt alapú reality-ről legyen szó, hanem azért egy eléggé profi stáb, akik már eléggé sok produkciót elkészítettek valaha, azok most összeálltak, és tényleg egy rendkívül színvonalas magyar realityt hoztak össze, amit még eddig nem igazán láttunk. Mármint oké, most a cápák között, akkor voltak ilyen séfes, főzős, nem követem ezeket, de valami főzős reality is volt már. Jó, ilyenek voltak persze, amik nem feltétlenül a trashre épültek, nem feltétlenül arra épültek, hogy kinek kivertek ki, meg nem tudom, hanem itt tényleg egy abszolút intelligens, izgalmas, és egy abszolút szerethető valóságshow volt, egy olyan helyzetben, ami már maga önmagában is egy baromi izgalmas koncepció.
Igen, visszatérve egy kicsit arra, hogy most ezt egy profi csapat csinálta, azért hozzá vagyunk szokva, hogy az HBO, illetve hát a Netflix is ezzel párhuzamosan azért első bálozókat is támogat időnként.
Ja, hát igen.
És emiatt egyébként ezek a pénz miatt egy viszonylag jó minőségben el tudnak készülni, de hogy nagyon sokszor látjuk, hogy nem profi a dolog. Na most itt ugye a Rubin Kristóf cége áll a műsor mögött, egyébként egy szintén külföldről licenszelt alapkoncepcióról van szó, El Puente, azt hiszem az eredeti műsor.
És gondolom az is azt jelenti, hogy a híd.
Igen, valószínűleg az is, mert hogy az angol cím is a The Bridge, szóval Rubin Kristóf nevét azért nem szokás nézői oldalról ismerni, de azért ő áll nagyon sok olyan reality mögött, amiket az utóbbi időben most így említettünk, az elmúlt pár percben, szóval van mögött egy rakás díj egyébként, ő áll a Shark Tank Hungary mögött, ami azt hiszem mindannyian jól jártunk, hogy ez most nem tükörfordításban került műsorra, az a cápák között. Csak milyen hülyen hangzana az, hogy cápa tartály. Ezt innen nem akarnád.
Hát, jó.
De egyébként a Survivor mögött is ő áll, szóval, hogy elég sok meghatározó televíziós műsor mögött volt egyébként
ezt
ő.
Ezt nem
és ja, ő hozott el most nekünk egy olyan koncepciót, ami most már streamingre ment, nem az RTL műsorára például. Úgyhogy itt lehet egyébként, hogy ez egy jó döntés volt, és ez az, amire ezzel kapcsolnék rá, hogy azért itt tényleg nem egy kezdő produkciós csapat volt, és valószínűleg ez is, ami meglátszik, de egyébként a pénz is meglátszik, tehát, hogy ott azért felépítettek egy olyan foházat, egy olyan díszletet nulláról, szóval ezek a helyszínek, ezek nem csak így készen találva voltak.
Hát igen, meg maga a nívó, amit képviseltet, mint operatőri munkaszinten. Tehát azért azt sem felejtsük el, hogy persze ott felépítettek egy díszletet, de amilyen minőségű lett maga a produkció. Tehát olyan filmes eszközökkel lett felvéve ez az egész reality sorozat, akkor nevezzük így, hogy egy-egy ilyen nagyobb költségvetésű sorozatban vagy filmben nem látunk ilyeneket. Ilyen szép operatőri munkákat.
Igen, látszott egyébként, hogy volt azért arra is idő, hogy az operatőrök ott kóboruljanak egy kicsit, és vegyenek föl kreatív snitteket, közeliket a természeti látványokról. Az elején még kísérleteztek az Astro Timelapse-el, arról szerencsére letettek, mert az tényleg nem sikerült, de egyébként a timelapse-ek azok nagyon jól megmutatták ezeket a eltelt most egy pár időszak, ezt tök jól használták szerintem, ugye a Breaking Bad-be is használtak ilyeneket.
Persze.
Ami ugye sorozat szinten, de hogy az, ami egy ilyen régebbi atelon. Szóval ezek a részek is, ezek a kis finomságok, hogy olyan dolgok, amikre időt kell még pluszba szánni, meg emberi erőkkel ezek is benne tudtak lenni, nem csak így jó lenyomjuk, és akkor forgatunk napi 16 órát, és ami belefér. de valószínűleg amúgy feszített tempó volt. Igazából inkább arról van szó, hogy az alatt a 3 hét alatt, amíg ez forog, az alatt egy végtelen túlforgatott anyag születhetett valószínűleg, ugye mi nem vettünk részt a produkcióban, nem tudom, de ezek a utólag megvágott valóság sok általában úgy működnek, hogy egy rettenetesen sok anyag van. És aztán ebből születik majd meg a műsor, tehát hogy nem arról van szó, hogy napi összefoglalókat vágnak már aznap, vagy következő nap, és ez teszi egyébként szakmailag nagyon érdekessé ezt a műsort, mert az ilyeneknél tudni kell, hogy a végkifejlet és az egyes ilyen meghatározó pontok ismeretében történik a vágás. Tehát minden karakternél az minden mondatot át kell gondolni, mert arról van szó, hogy egyébként napokból vágnak egy 40 perces részt. Tehát nem is tudom felmérni, hogy hány kamera forgott, és az hány órányi anyagot jelent, amiből végül megszületik ez a kevesebb, mint 1 óra. És minden karakter, minden mondatát át kell gondolni, hogy akkor ez most hogyan építi a végkifejletet, hogyan viszel, megmutatja a nézőnek, hogy egyik pontra a másikra hogyan jutottunk el.
Igen. Ráadásul úgy, hogy még az időben is ugrált nagyon-nagyon sok rész, hogy így mutatta a múltbeli eseményeket, aztán visszaváltottunk a jelenre, aztán bevágták a srácot, aki a nap végén elmondta az összefoglalót, tudod, ugyebár, aztán bevágták a másik csajt, aki ugyanúgy rákontrázott, aztán visszamentünk a jelenre, aztán visszamentünk a múltra. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon durván sokat váltott, és ebben látszik, aki egy kicsit is jártas valamennyire a szakmában, vagy már életében vágott valaha videókat, hogy pontosan tudja, hogy ez azért baromi sok munka lehetett.
De ez nem csak a munkára gondolok, tehát, hogy óriási munka végignézni ennek a muszterét. Ez borzasztó, nem irigylem. De hogy amúgy ezeken az időbeli váltásokon én abszolút azt éreztem, hogy na ez az, amikor valaki hetekig, hónapokig kell és fekszik egy projekttel, és akkor meg kell hozni egy döntést, és végül ezt hozta meg. Nem biztos, hogy ez volt a jó döntés, hogy akkor a dramaturgiát ugye nem törtük meg, tehát látszott, hogy egyébként ez a múltba visszakapcsolgatás ez azért van, mert hogy nem törtük meg ugye a dramaturgiáját az egyik veszekedésnek, hogy aztán csak így közé dobjuk a másikat, teljesen meg van törve, egyik storyline sem lehet jól követni, úgyhogy inkább azt választották, hogy lemegy egybe az aznap, és akkor visszaváltunk, hogy egy másik helyszínen éppen mi történt.
De ez is nagyon filmes amúgy. Tehát ez is persze egy nagyon durván filmes eszköz, nem az a hagyományos sorozatos eszköz, vagy mondjuk reality eszköz, amit mondjuk mindig csak egy ilyen abszolút egy lineáris idővonalon megyünk tovább az eseményekkel, és nem kapcsolunk vissza, hogy akkor az volt, srácok, és akkor tudjátok, ez volt. Hanem tényleg ez egy abszolút filmes eszköz, ebből is látszik, hogy kicsit így ebből a keretből, ebből a reality keretből azért eléggé túl gondolták a dolgot, és milyen jó lehet neki.
Igen, és ugye nyilván lehetett ezt hallani, hogy hát ez félig megírt lehet, meg nem tudom, én nem gondolom. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg instrukció hangzott el, tehát, hogy természetes állapotban, ha egy csapatember beszélget, azt tudjuk, hogy körbeállnak például. Most is sose álltak körbe, mert az operatőrök mélytorkos szopatása lett volna, hogy így folyamatosan egymást akarják ki, hanem mindig félkörbe álltak, illetve az asztalfőnél is az egyik oldalt ült általában valaki, a másikon nem, igen, mert ott tudjuk, hogy az operatőr, igen, volt, hiszen így láttuk végig az asztalt.
Tehát hallom magam előtt, vagy látom magam előtt, hogy van az operatőr, és instruálja őket valamennyire. Tehát ilyen szinten tudja, hogy meg volt írva, hogy oda ment, felolvasta a levelet egymagában a lány, és akkor az operatőr megkérte, hogy jó, most lesz még egyszer, most ezt játsszuk el, most legyen egy harmadik, most legyen egy olyan, ahogy a távolban nézett, tehát ez nagyon-nagyon érződik, és látom.
Ezek olyanok nekem, mint amikor a magazin műsorban készül egy riport egy magánemberre, és akkor megkérik, hogy mit tudom én, most akkor pakolászon jobbról-balra pár könyvet, vagy csináljon úgy, mintha dolgozna, tehát ezek kicsit olyanok, hogy nem feltétlen arról van szó, hogy megölik a realitását a dolognak, hanem megmutatják azt, de eljátszott környezetben, tehát hogy ez egy ilyen határeset szerintem, sokszor.
Igen, néhol zavart amúgy, de viszont nagyon sokszor meg el tudtam fogadni, mert értettem, hogy miért csinálják ezt. Mert kellett a műsoridő, kellett az, hogy többszögből is legyen, kurva unalmas lett volna, hogyha csak felolvas, és akkor menjünk tovább. Tehát pontosan tudom, hogy miért használták ez az eszközt, tehát hogy nem feltétlen negatív kritikaként fogalmaztam ezt meg, csak nagyon sokszor éreztem, hogy valami ilyesmi álltatott a háttérbe, és volt egy pár alkalom, amikor zavart is. Amikor picit így kiszakadtam ebből az érzésből, hogy na most ténylegesen ez egy reality, és azt látjuk, azt az első reakciót, amit éppen megéltek az emberek.
Egyébként, ahogy haladtunk az időben, úgy lett kicsit reality-sebb, annak kapcsán ugye, hogy az elején még ott egy csomó idegen, egyébként a találkozásukkor is érzed, hogy awkward az egész, sose találkoztak.
Igen,
és
igen.
Így, jó, hát akkor most beszélni kéne, meg beszélgetünk egymással, a tök idegen emberekkel, nem tudom, kik ezek, és pont olyan, egyébként ebből a szempontból tök reális volt, tehát, hogy most
igen.
Ahogy elkezdtek egymással így működni, jobban megismerni egymást, úgy nyilván lettek viták, mert egy idegen emberrel még nem biztos, hogy leállsz vitázni, aztán amikor már két hete laksz együtt valakivel, akkor vitatkozol, persze. Egyébként nem annyira van szükség megírni konkrét párbeszédeket egy ilyen műsorban. Teljesen szükségtelen. Egyrészt, mert az alkotóknak általában kurva mindegy kinyeri. Tehát, hogy mindig feltételezni szokták.
Biztos vagyok benne, hogy párbeszédeket nem írtak, viszont azt el tudom képzelni, hogy az írók, vagy az operatőrök, nem tudom pontosan, hogy melyik stábtag, de valaki biztos, hogy volt ott, aki azt mondta, hogy figyeljetek, most te, meg te, ülj le oda, és beszélgessetek erről az dologról.
Igen, amúgy ez
biztos,
sokszor
hogy volt.
Voltak ilyen beszélgetések, hogy előzmény nélküliek. Igen. Tehát, hogy nem érezted azt, hogy belső motivációval ül oda az egyik ember, igen, a másikhoz, hanem
és pont az a három ember.
Akkor most, de ez mondjuk, nem tudom, hogy mennyire beleszólás, hogy figyelj, menj már oda megkérdezni a másikat, hogy mizu. Külső kéz, ez biztos.
Ez alakítja a sztorit, azért valljuk be őszintén.
Alakítja, tehát igen, ez, mert így tudnak
barátságuk szövődni. Igen, ez oda alakítja a sztorit, ahol az írók szeretnék, hogy alakítsa.
Nem, ez irányíthatatlan. Tehát attól, hogy két ember beszélgetni fog egymással, attól még kijöhetnek a dologból úgy, hogy utálják egymást.
Az persze, szül olyan, egy olyan alternatív történetet, amire mondjuk az írók se gondoltak, persze, igen, én biztos vagyok ebben, viszont valamennyire a kezük benne volt, hogy arra fordítsák az eseményeket, amelyre ők szerették volna.
Persze, egyébként az egész reality úgy van megírva, hogy megvannak, tehát nem a megírva a jó szó, de hogy úgy van kitalálva az egész, hogy majd meg lesznek azok a pontok, ahol beleszólunk, uh-huh, és biztos, hogy van egy-két B-terv, ami nem is került be a műsorba. Igen. Tehát, hogy ha így alakul, akkor ezt csináljuk, ha úgy alakul, akkor azt csináljuk.
Persze.
Egyébként maga a reality műfaj lényege az, hogy bogarak az üvegben. Tehát, hogy néha kicsit belenyúlunk, néha kicsit összerázzuk, néha bedobunk valami kaját, de nézzük a reakciókat. És ennél érdekesebbet igazából nem is feltétlen lehet írni. Tehát a legegyszerűbb dolog, belerakod őket egy stressz helyzetbe, egy versenyhelyzetbe, vagy valamire, ami időre megy, vagy valamire, amiért lehet hibáztatni egymást, mert rosszabbul sikerült, és már össze is vesznek, és már van balhé, és már meg is kell oldani, és megnézhetjük, hogy erre most hogy reagálnak. És ugye a végső versenynél is előjött ez, hogy vajon gondolnak fognak-e arra, hogy végül is ez a közös hiduk attól függetlenül, hogy két csoportra osztottak. Uh-huh. Ugye a szereplők közül Veránál volt az, hogy a verseny hevében is átnézett a másik csapat munkájára, mert veszélybe jutott, hogy amúgy ez a híd, ez minden eleme egy hídba megy. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos rész volt, és egyébként ezek azok a nagyon apró mozdulatok, amiből rengeteg volt, mert amikor egy-egy esemény kibontakozik, és tart valahova a történet, tehát itt most, ez most spoileres kibeszélő, tehát ez most így, most már tök
most
késő,
már spoileres,
de most már jelezném, egyébként mindenképp spoileres lesz, tehát egy hete be van jutott a műsor, én azt gondolom, hogy a forrókás a kerülgetést azt hagyjuk, mert nem lehet így beszélni róla. Szóval azok a pontok, amikor emlékszem, amikor miután láttuk az első részt, azt mondtad, hogy ez Csabi fogja megnyerni, mert hogy ez úgy van vágva, hogy ő van nagyon főszereplőnek feltüntetve. Nem, Csabi ki lett szavazva egy ponton, és viszonylag hamar, és ő lett utána a kis szabotőrünk. Uh-huh. És ez egyébként egy gyönyörű dolog volt, mert azon a ponton szerintem neked is, nekem is, mindkettőnknek megfordult a motiváció, hogy rohadtul a szabotásnak drukkoltunk.
Nagyon.
Azért, mert láttuk kibontakozni azt, hogy az egész Csabi kiszavazása terv az egy ilyen tervezett dolog volt.
Igen. Tehát hogy ott szövekedték,
igen,
a hálóikat.
Igen, Viktor mondta, hogy ő szeretné meggyengíteni Csabi pozícióját a csapatban, és szeretné konkrétan ellene fordítani a csapatot. És ez kurva jól sikerült, és emiatt mindenki igazságérzete szerintem megszólalt, hogy nehogy már ez a játszmázás, hogy őt kiszavazták, ez nyerjen, aztán még a végén happy end lesz. Uh-huh. Aztán szerintem azért visszaszerezték a nézői jó indulatot a csapat maradék,
igen,
tagjai.
Igen, amúgy visszaszerezték, de volt az a pont, amikor az meg megérdemeltétek.
Igen.
De így az volt az érzésem, mert amúgy te is mondtad, és amúgy beszéltük a részek végén, hogy ennek a sorozatnak szerintem az a legnagyobb erőssége, hogy megmutassa azt, hogy van egy projekt, és a különböző emberi kapcsolatok, különböző emberi viták, atrocitások, érdekek, azok mennyire mennek szemben a nagy-nagy céllal, azzal a projekttel, amiért valójában itt vannak. Tehát ez volt szerintem a legnagyobb erőssége, hogy ez egy projekt alapú reality. Oké, kész, pont, szuper, kapták a feladatot. Viszont, mivel az ember hajlamos azért, hogyha egy közösségben egy közösségben van, és más-más élethelyzetből jött emberekkel vannak, akiknek mondjuk más céljuk van, más, hogy szeretnék megoldani a dolgokat, más elképzelésük vannak a dolgokról, mennyire akadályozza a közös nagy munkát. Ezek az emberi kapcsolatok, az, hogy civakodások vannak, az, hogy veszekedések vannak, az, hogy na most téged azért rugunk ki, mert szerintem te hátráltad a csapatot, ezek mennyire mennek szemben, és mennyire akadályozzák a közös nagy munkát. És ezek nagyon-nagyon érdekesek voltak, hogy volt egy pont, amikor kiszavazták ugye a Csavaiékat, az nem egy csapat érdekét képviselő dolog volt, mert föltette valaki a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha meghibásodik valami? Akkor ki fogják megjavítani? Az erőember? Az influencer? Tehát nem, az fogja megjavítani, aki a leginkább ért ahhoz, hogy hogyan lehet egy ilyen hidat a vízre tenni.
Igen, de egyébként ez is nagyon fontos, hogy például ez a mondat be volt vágva. Uh-huh. És itt kanyarodunk vissza arra, hogy elképesztő meló lehetett ez az utómunkában, mert nem tudom, beszélnek egy nap 8 órát emberek, és abból neked ki kell venni azt a 3 mondatot, hogy értse a néző, hogy amúgy ez hogy jutott el idáig, hogy mondjuk kiszavazták a Csabit, és egyébként egy pár erősebb mondat volt ugye ebből bevágva, hogy ugye a háttérinterjúban elmondta a Viktor, hogy ő ezt szeretné, aztán láttuk, hogy szép lassan az emberek ellene fordulnak, de egyébként órákat nem láttunk ebből az eseményből. Tehát, hogy a végső soron például az nekem tök random volt, hogy a Csabinak miért gyanús a Viktorék visszaérkezése után, hogy talán nem mondtak igazat. Igen. Az honnan jött?
Nagyon, de igen, ilyenkor éreztem. Ezek voltak azok a pontok, amikor igen. Éreztem, hogy ott azért kicsit volt vele szólás. Minimális.
Tehát nem tudom, hogy ez beleszólás volt-e, vagy csak konkrétan nem láttuk ennek az előzményét.
Vagy az.
Mert egyébként nagyon sokszor éreztem azt, hogy bizonyos dolgok előzményét nagyon kevés műsoridő alatt kell felépíteni.
Meg azokat a rettetesen nagy sírógörcsök már így a második, harmadik napon, hogy emberek zokogtak azért, mert valaki mondjuk vagy kiesett, vagy kiszállt a játékból. És az a baj, hogy egy két rész, mert azt hiszem két rész alatt volt, két rész lehet föl 3 napot, vagy valami ilyesmi, két rész alatt egyszerűen nem jött át az az érzelmi töltet, hogy én most higgyem el, és az hiteles az, hogy valaki ennyire kiakadt azért, mert mondjuk valaki kiszállt a játékból. És lehet, hogy tényleg így van, ezt abszolút el tudom képzelni, hogy tényleg volt ekkora érzelmi töltet a dologban, viszont a sorozat vágásakor valahogy ez így elveszett, és nem tudták átadni.
A szereplők közt ugye csak 2 darab színész volt, tehát hogy így a többiek mindenféle szakmából jöttek, és nem feltételezném, hogy rögtön műkönnyel indítja valaki a színészi karrierjét.
Nem mondanám azt, hogy műkönny, de...
Nem, értsd jól, tehát hogy ezek nem eljátszott érzelmek szerintem. Tehát erre gondolok, hogy nem hiszem, hogy ezeket így el tudják játszani egy random szakmából jövő teljesen random ember, akinek csak Instán van pár.
Hát akkor a vágás nem volt túl jó.
Tehát hogy én azt mondanám, hogy nem is a vágás volt rossz, mert látszik rajta, hogy rengeteg munka van benne, hanem kevés volt az idő. Tehát, uh-huh. Hogy egyszerűen nem kaptunk elég műsoridőt ahhoz, hogy fel lehessen építeni egy ilyen projektben, vagy műsorban, vagy bármi a helyszínen, egyetlen nap alatt is rengeteg dolog, és rengeteg szó, és rengeteg mondat, és rengeteg kulcs dolog elhangzik, és megtörténik, amit nem lehet úgy, hogy 2-3 nap van egyetlen adásban. De egyébként, amikor mi csinálunk egy utazós videót, akkor is érezzük, hogy mennyi ilyen döntést kell meghozni, pedig ott nincs is ilyen, hogy a végén lesz valami nagy csúcspont, vagy konfliktus, vagy bármi, amit fel kéne építeni.
Ez igaz.
Tehát nálunk ilyen sincs, és még ott is nagyon sokszor hiányzik, hogy jó, de ennek benne kéne lennie, hogy jutottunk ide, és hogy kerültünk meg. Tehát, hogy nagyon sokszor érezzük azt, hogy egyszerűen nincs annyi műsoridő, amivel fel lehetne ezt építeni, és én ezt éreztem, hogy több rész kellett volna ebbe a sorozatba, hogy megértsünk olyan összefüggéseket, amikből így csak egy-egy mondatos utalgatásból el kéne kapnunk azt, hogy ja, ez most ide vezetett, és azért, mert ott valaki mondta azt, hogy neki valami ott nem tetszett, de ez fél mondat egy vágóképen hangzott el.
Mondjuk lehet, hogy nem lett volna akkor a feszes tempó.
Igen, a feszességnek...
És ez pont jól állt neki.
Feszessége nagyon sodró volt, nagyon jól állt neki, csak emiatt időnként történnek random események, uh-huh. Amik valószínűleg nem annyira randomok a valóságban. De azt még mindig nem tudom, hogy az, hogy Csabinak hogy gyanús lett, az valami utasítás volt-e, vagy nem. Tehát az volt nekem az egyetlen olyan pillanat, amire azt mondtam, hogy jó, ez most így gyanús, hogy ez nem annyira reality, hogy akkor most szóltak neki kívülről, hogy figyelj, legyen már ez neked gyanús, vagy most mi a franc?
Volt egy-két ilyen.
Nekem ez volt az, ami nagyon erősen. Uh-huh. Tehát, hogy és egyébként, hogy haladtunk előre, az már egyre kevésbé, tehát egyre reálisabbak lettek. Nyilván nagyon nehéz a karakterekről most véleményt mondani, vagy bármi, mert hogy itt igazi emberekről van szó, akiket megszűrtek a vágás által, Tehát lehet, hogy Viktor nem volt ilyen ösztönlény ember, meg lehet, hogy a valóságban nem ilyen, csak most bevágták tőle azt az 5 rossz mondatot a sorozatba, hogy
de így... Azért, de voltak azok a részek, amikor már nem tudom, 6-odjára hangzott el, hogy ezt a lányáért csinálja, és így, na, higgyétek jó, már el, hogy te nagyon érezte ott a megfeszülő ereket, hogy légy, higgyétek el, hogy ő nem egy köcsög.
Jó, igen, tehát szerencsére a vágás azért gonosz, igazán gonoszan nem bánt szereplőkkel, mert hogy minden oldalról, tehát nem maradtak fekete és fehér karakterek, hogy az egyik ember a földre szállt angyal, a másik meg a maga, nem tudom, patás ördög. Tehát, hogy így Viktornál is megismertük azért a motivációt, de azért be volt már rögtön az elején pozícionálva lett, hogy ő csak annyit tudott kommentálni a csajokra, hogy legalább lesz mit nézni. Aztán ez folyamatosan tovább épült azzal, hogy a lányom majd azt fogja látni, hogy apa győzött, és így nem, most mindenki azt látja, hogy átversz embereket. És valami a morális iránytűvel van, nem?
Abban viszont teljesen igazuk volt, hogy ez egy játék. Tehát, igen. Hogy az igazság, hogy ez a vágáson múlt, hogy ez legyen az utóérzeted, persze, ebben az egészben, mert abban 100%-osan igazuk volt, hogy ez egy játék, úgyhogy játszanak.
Igen, tehát, hogy itt nem arról volt szó, hogy itt egy túlélést, vagy életben maradás. Ez nem egy lakatlan sziget, ahova most ki lett dobva egy csomó ember, persze, és azért küzdenek, hogy mindenki életben maradjon, és valaki esetleg...
Na, arra erős lett volna azt mondani, hogy ez egy játék.
Na, igen, na, mindegy, szóval csak arra gondolok, hogy az igazi tét itt az, hogy valaki ezt a végén megnyeri, és pénzt nyer. És ebbe a játékba benne van az is, hogy az emberek játszmáznak, és manipulálják egymást.
Igen.
És egyébként valószínűleg a színészek castingja így lett, hogy, uh-huh, hogy így kellett színész ebbe a csapatba, kettő is, mert hogy ők manipulálnak, ja, illetve mivel Magyarorsi Csabát nem használtuk, mint valós műsorvezető, ezért kellett valaki, aki vezeti a műsort a táborban. Tehát, hogy erre még ki se tértünk, de Magyarorsi Csaba meg lett hívva a műsorvezetőnek, aztán csináltak belőle egy narrátort, hogy aztán az Ádám vezesse a műsort.
És a fa mögül nézegesse az embereket.
Igen, az a baj, hogy Szirmait meghallgatva már nem tudtuk nem így nézni szerintem, de hogy amúgy a dolog még eszkalálódott is ilyen fa mögött leskelődéssel. Úgyhogy én már azt vártam, hogy mikor látszik a szeme a deszkák közt, vagy nem tudom, amikor ott beszélkednek.
Igen, és mi voltunk, hogy na, ott a Csabi, ott van a háttérre, ott néz, biztos.
Egyébként az az igazság, hogy ő egyébként baromi jó műsorvezető lett volna, és felüldülés volt látni, amikor végre beszélt a játékosokkal. Aha. De nem, hát egyébként a Csabiékkal is találkozott már
jó,
az
persze,
elején.
Igen.
De hogy az ilyen felüldülés volt, úristen, a Magyarorsi beszél emberekkel a játékban, ez tök jó. Tehát, hogy szerintem őt egyébként egy délután körbe lehetett volna kergetni a susnyásba, hogy fellövögeti a cuccokat, néha megnézelődik erdőben. Lehet, hogy ez is történt.
Lehet, hogy ez is történt, hogy vitt magába 6 darab pólót meginget, és akkor ezt
és csak
cserélgette.
Körbe mentek egy délután, aha, alatt, és igazából kb. Amikor futnak át a hídon, akkor látszik, hogy ott van, és tényleg történik a háttérben a dolog, de hogy amúgy annyira külön életet él a műsortól, hogy nem tudom, hogy ott volt a 3 hétig, valószínűleg nem, mert nincs is szükségre, de hogy az a baj, hogy ez az eredményen látszik. Tehát, igen, egyáltalán nem érzem azt, hogy ő tényleg ott
részese
volt. Ott volt, részese volt, és 3 hetet ott volt, és ez tök szomorú, mert egyébként lehet, hogy így volt. Uh-huh. De hogy akkor is a vágás, vagy az utómunka kapcsán, meg eleve ezek úgy lettek forgatva, hogy teljesen külön életet él az egésztől. Tehát, hogy azt érzem, hogy Csabát csak felvették két fenyőfa között, hogy kilő egy cuccot, aztán valami tök másik pirotechnikus kilőtte a srácoknak a cuccot.
Az viszont nagyon sokat segített, amikor a kamerába beszélt a Csaba. Tehát ezekből kellett volna szerintem több, hogy ténylegesen műsorvezető legyen. Mert szerintem az tök jól állt a sorozatnak, hogy nem volt közvetlen kontaktus a játékosokkal általa.
Jó, ez szerintem jól állt neki. Értem, hogy mire gondolsz, bár alapvetően látjuk, hogy az operatőrök folyamatosan sétálgatnak körülöttük, már a felvételről is.
Igen.
De ez mondjuk valakinek, aki egyáltalán nincs benne az semmilyen szinten ebbe a szakmában, annak lehet, hogy ez nem tűnik föl. Valószínűleg nem. Egyébként, de az, hogy Csabával semmilyen kontakt nincs, az szerintem feltűnő, és nagyon külön van ő. Illetve hát ez a romantikus levél írozgatása a fák között, ez nagyon aranyos, és ezzel nagyon narrátor szerepbe lett rakva, de Magyarorsi Csaba sokkal kompetensebb műsorvezető lett volna ennél.
Nem, figyelj, nem baj, amúgy jól állt neki. Amúgy, abszolút, te remek választás voltam, hogy ehhez.
De szerintem eleve, amikor belenéz a kamerába végre, akkor azért is érezzük sokkal természetesen, mert őt így szoktuk
igen,
meg.
Igen, ez sokat segített volna amúgy az egészhez képen. Ettől függetlenül szerintem nem volt vele gond. Mm. Igen, amit te is mondasz, hogy azért ott volt egy forgatóstáb amúgy a játékosok között, és valószínűleg igen, nem tudom, hogy nem mögöttük volt múlt. Egy asztal tele ilyen szendvicsekkel, meg nem tudom, milyen pizzával, meg franc, hogy ők meg ették így az apkását.
Nem, ebben biztos vagyok, hogy valószínűleg egy fél kilométerre volt egy basecamp, és ott tették a szendvicset, azért igen. Szerintem ezt
túlzás. Valószínűleg ez van, tudom, de, ez hogy... nyilván túlzás volt, csak maga de az egész szituáció.
Hogy igen, folyamatosan körülgyalogolták őket operatőrök, szerintem az már egy különvágási metódus volt, hogy operatőr nem maradjon benne a műsorban. Persze. Tehát, hogy ilyen szempontból nem tudom, hogy mennyit vett volna el, hogyha néha beszélnek egy műsorvezetővel, aki személyesen adja ki a feladatot. Ez a leveles dolog nyilván az óriási poénnál tette, hogy a végén, amikor megjelent, akkor a Vera nyilatkozta, hogy ő legszívesebben megverte volna a Csabát, aztán úgy érkezett meg, hogy nem lehetett rá haragudni, ez nagyon aranyos mondatok voltak. De ja, alapvetően őt szerintem lehetett volna. Nyilván a licensz valószínűleg így uh-huh. volt, és így engedték, nem tudom. De ha már ugye Csabáról van szó, és ugye az érkező feladatokról, az érkező feladatoknál nagyon sokszor éreztem azt, hogy egyébként egyfolytában reménytelenné válik a híd megépítése, uh-huh. és a stáb valahogy messziről, hogy bazdmeg, küldjünk nekik végül, amit, amivel már most már 10 nap alatt lehet megépíteni, most már 5, most már 3, de hogy valami legyen már, mert ez sose fog megépülni. Uh-huh. Nyilván az így valószínűleg sokaknak leesett nézve is a műsort, hogy csak fából ez nem lesz meg. Tehát az ugye elhangzott, hogy ugye te kevés a fa, illetve a felhajtó ereje is kevés, és azt is láttuk, hogy még Csabi terveivel is elsüllyed a dolog. Úgyhogy már kurva sok fából áll egyetlen elem, és még így is elsüllyed, tehát hogy az nyilvánvaló volt, hogy itt egy ponton valamilyen ballonszerűség, igen. vagy valamilyen felfújja, valami, amiben levegőt lehet rakni.
Ezek szerintem biztos, hogy tervezettek voltak, hogy bedobták őket egy lehetetlen helyzetbe, hogy akkor most gondolkodjanak, és oldják meg úgy azokkal a dolgokkal, amik ott vannak, és aztán szépen csepegtették nekik ezt, hogy akkor ballont kaptak, akkor szöget kaptak, akkor kötözőt kaptak.
Erre gondolok, hogy az első, a ballon, az olyan volt, aminél a stáb teljesen biztos lehetett benne, hogy ezt be kell majd dobni. Uh-huh. És akkor ezután jött a többi, és valószínűleg 4-szer ennyi lehetséges bedobható dolguk volt, mint amit végül be kellett dobni, de hogy van egy lista valószínűleg, hogy miket lehet még bedobni, hogyha nagyon szarul megy az egész, meg nagyon szarul haladnak. Plusz 2 szereplő behozása, az például nagyon, nagyon meglepő volt, és őket
az
nem lehetett fél óra alatt leszervezni, úgyhogy...
Az nagyon-nagyon-nagyon random volt. Én emellett a döntés mellett annyira nem tudtam nagyon dűlőre jutni. Az fura volt. Az egész sorozatban nagyon-nagyon furcsa volt, hogy a játék közepén bedobtak még 2 játékos, aki ugyanúgy versengett a fődíjért. Tehát ez volt nekem a fura az egészben.
Nyilván ez is egy ilyen kicsit ilyen igazságérzet piszkáló, hogy vajon igazságos-e az, hogy ők ugyanolyan joggal játszanak, pedig a többiek már napok óta ott vannak.
Hogy a híd fele az már kész, és akkor jött még 2 random
ember. Hát azért a fele nem volt ki.
Jó, akkor a harmada teljesen mindegy, de azért eléggé, ott kőkemény munka volt az alatt a nem tudom hány nap alatt, és akkor csak random 2 így megérkeztek.
És ez tökéletes, tudod miért? Mert pontosan ezt mondták a játékosok is egymásnak, hogy felmerült egy újabb ilyen vitás és morális kérdés, hogy a jól beklikkesedett csapatba most bedobunk 2 új idegen, bízhatunk-e benne, nem bízhatunk benne, ki is jött, hogy ugye a bizalom az kevésbé van meg olyan emberrel szemben, aki újonnan jött, illetve nyilván ez is felmerült, hogy de ők nincsenek itt az elejétől. És nem küzdötték velünk végig azt a szart, amit mi végig küzdöttünk. Úgyhogy ezek a morális kérdések, amik konfliktus indikátorok lényegében, tehát ezek segítenek beindítani bizonyos konfliktusokat, és olyan kérdéseket, ez ha az egész alatt nem lett volna vita, akkor is, amikor szavaznak mondjuk a nyereményről, akár ott is megjelenhetett volna, mint egy szempont, amikor szavaznak a játékosok, hogy őre nem szavazok, mert bár nagyon beletette, és kurva hasznos volt, de nem volt itt az elejétől.
Ebben igazad van amúgy, igen.
Tehát, hogy ez egy előre tervezett olyan morális bomba, ami bárhol robbanhatott volna,
jó,
még a legvégén
ebben igazad van. Jó, ezt aláírom, ebben igazad van. Igen, igen, igen. Ez valószínűleg erre erősített rá, mert az jutott végig az eszembe, hogy valami beépített emberek lettek volna jók így ketten bedobni, és akkor tudod a legvégén elmondani, hogy srácok, én beépített ember voltam, vagy nem tudom. Nem tudom, de amit te mondasz, abban több több lehetőség volt így ezt a döntést.
Igen, mert nem tud előre a reakciót, nem is tudod, hogy melyik ponton fognak ők beszállni. Azt irányíthatod, hogy mikor legyen a kiszavazás, de azt, hogy addig milyen konfliktusok és viták voltak az emberek között, az nem irányítható kívülről. Maximum meg lehet bökni egy embert bottal, aztán rámutatni a másikra, de hogy erre nem is volt szükség feltétlenül, hiszen ezt nyilván pár összezárt ember, főleg, hogyha van egy stresszfaktor, hogy közösen építünk valamit, el fogja intézni a konfliktust magától. Igen. Tehát, hogy egyáltalán nem kell ebbe beleszólni.
Szereplők kapcsán amúgy nekem viszont az jutott eszembe, hogy elég érdekes választások voltak.
Teljesen random a casting, és nagyon. Nem nagyon láttunk bele, hogy mi alapján történt.
Tehát, hogy volt egy olyan ember, aki influencernek volt a titulusban így írva, viszont én tényleg nem akarom megmenteni, mert alapvetően eléggé nagy követőtáborra rendelkezik, nem erről van szó, viszont volt egy-két játékos, aki abszolút nem influencerként volt bemutatva, viszont nagyobb influencer volt a való életben, mint az a srác.
Ja, hát a csapatból többen.
Tehát igen. Tehát például ott volt a Fekete Miki, aki egy eléggé nagy streamer. Ott van a Tudománya Szexi Janka, aki ugyebár TikTokon eléggé aktív, és folyamatosan csinálja a kontentet. Szóval azért itt voltak olyan arcok, akik nagyobb influencerek voltak, mint az a srác. Mondom, nem bántani akarom, tehát nem bántás mondom, csak érdekes, hogy ő volt a influencer.
Jó, a titulus kiírás az abszolút furcsa. Nyilván valamit oda kellett írni, hogy ki kicsoda, mert most mit írsz oda, érted? A szőke srác, a barna srác. Igen, a vállalkozó, az kurva random.
Az nagyon fura volt.
De jó, tudjuk, amikor valaki úgy mutatkozik be, hogy vállalkozó, az mindig felmerülnek kérdések, hogy amúgy te mire vállalkozol? Tehát, és akkor mit csinálsz? És ez így szép meg jó. A vállalkozó jelzőt akkor szoktam magamra használni, arról próbálok magyarázatot tenni, hogy miért tudok itt lenni munkaidőben. Nem akkor, amikor arról beszélek, hogy mit csinálok.
Hogy mit csinálok? Vállalkozok.
Na mindegy.
Fura volt.
Igen, amúgy a castingnál nem feltétlen értem, hogy minek mi az oka, és mi alapján volt, és egyáltalán ez
80%-ban tudom, tehát érzem. Tehát az erőember nyilván egyértelmű volt.
Ezeket értem, hogy akkor voltak karakterek, amikre kerestünk valamit, hogy persze legyen benne fizikai erő, úgyhogy hívjunk olimpikont, hívjunk akkor erőembert, szó szerint. Meg hát azért nők közt is legyen valaki, aki rohadt erős és sportos, és egyébként a sport alapból az ilyen munkáknál tök jó. De azért hívjunk fizikust is, meg formatervező, legyen agy is a csapatban persze, akik kifejezetten ilyen irányba műveltek, de hogy asszisztens. Vállalkozó.
Igen, és ilyenkor nem tudod elhesegetni azokat a gondolatokat, hogy valaki ismert valakit.
Jó, de valószínűleg így történt, mert amúgy, hogy castingolsz egy ilyenre, kiírod, nem tudom, a valamelyik Facebook csoportba, hogy keressünk egy realitybe egy random embert, aki irodába dolgozik. Vagy nem tudom, nyilván az, hogy
nem.
El voltak-e döntve, hogy milyen karakterek lesznek, vagy utólag találtunk pár embert, aki elvállalta, és különbözőek, és akkor őket. Egyébként teljesen megértem, hogy egy asszisztensnek is milyen feladata lehet egy ilyen csapatban, most nem ez, csak maga az, hogy ez vajon előre le volt osztva, hogy akkor ilyen karaktereket keresünk, vagy ez volt a licencben, de azt nagyon furcsálnám, tehát hogy azt még érted, hogy mit keres itt egy sportoló, egy erőember, egy fizikus, egy formatervező. De még a színészt is értettük, mert láttuk, hogy kellett egy táboron belüli műsorvezető, és egyébként ugye játszani ők tudnak. De hogy a többi közül azért volt pár random dolog. Uh-huh.
Persze, tehát voltak kérdések, egy hatalmas nagy kérdőjel egy-egy ember fölött. Mondom, ilyen 80%-ba értem a döntésokat, viszont nekem lettek volna még így ötleteim. Tehát akár még influencer táborban is. Tehát azért rettetesen sok olyan kalandvágyó influencerünk volt, aki szerintem zokszó nélkül, még pénz nélkül is jól szívesen belevágott volna ebbe.
De ez a lényeg, hogy kellett sztori a játékosoknak is, hogy miért kell az a pénz. Nyilván nem lett
azért
mindenkinek.
Azért lett volna itt sztori.
Nem, csak arra gondolok, hogy most nem tudom, egy olyan influencernél, ahol tudjuk mindannyian, hogy egyébként havi 6-8-10 szponzorációja van, tudjuk nagyon jól, hogy egyébként egyetlen videóba említésére el tudja kérni ennek a pénznek a látványos százalékát. Uh-huh. Nem érted, hogy mit keres ott.
Uh-huh.
Szóval egyértelműen nem lett volna jó lépés egy olyan embert berakni, akiről tudod, hogy ezt a 30 milliót, ezt basszus megkeresi 3 hónap alatt.
Igen, értem, hogy mit mondasz, viszont nekem végig azért a fejem, hogy bassza meg, én Magyar Ósit nagyon szívesen lettem volna a csapatba.
Jó, de tudjuk,
te hogy... nem?
De egyébként nyilván ő is érdekes lett volna, de egyébként nyilván utazósabb, nem úgy utazósabb, Magyar Ósi rengeteget utazik, de hogy mondjuk tényleg...
Egy kalandvágyóbb.
Igen, olyanok, akik mondjuk ezt kicsit kempingesebb körülmények között teszik meg, az is izgalmas.
Tehát Szirmai nagyon-nagyon izgalmas lett volna például választásnak amúgy.
Hát, de ő mondta, hogy egy másik műsor, tehát hogy a forgatás. Igen, amúgy igen, nagyon igen. Tetszik a Szirmai ötlete, hogy a forgatás, és azért tetszik, mert ugyanilyen. Tehát, hogy egy nagyon sok-sok munkakörben már nagyon élesen el vannak választva egymástól az ilyen társadalmi rétegből, edukációból és hát munkatapasztalatból különböző emberek, de egy forgatáson, ahova bemész, ott van minden társadalmi réteg, és minden fajta féle munkás ember, és kétkezi munkás, és szellemi munkás. Nagyon-nagyon különböző habitusú emberekről van szó, és nagyon-nagyon különböző munkakörű. Tehát, hogy ott tényleg vannak az építők, egész nap kétkezi munkát végeznek, és nagyon erős fizikumok van. Ott vannak ugye a make-up artistok, akik jellemzően a grippesekkel mindig összejönnek, ez a mém egyébként ugye a filmezésben, hogy a make-up artist a grippessel mindig összejön. Mindegy, de hogy igen, akik alapvetően az esztétikumra tudnak figyelni, nem feltétlen fognak neked három gerendát megmozgatni. Vannak ugye irányító szereplők, az ecek, meg a rendezők, producer, bárki, tehát hogy rettenetesen sokféle karakter van egy forgatáson, ezért kurva jól működne egy ugyanilyen műsor.
Igen, csak szerintem ez nem lenne annyira nézett. Tehát, hogy ez annyira réteg téma
nyilván megfoghatóbb kívülről az, hogy építünk
így
egy
van,
hidat.
Így van.
Az tehát, mindenki
hogy,
érti.
Tehát a forgatás az azért nem működne sajnos, mert nem lenne rá néző. Tehát, tudom. Hogy biztos, hogy lenne, akit érdekel, de nem lenne annyira közkedvelt, mint
nyilván
ez a koncepció.
Nyilván azt valahogy le kell fordítani mindenki által érthető nyelvre, hogy most van egy projekt,
igen.
Amin nagyon sokféle ember dolgozik. De hogy
ami átlátható, tudod, tetszik, hogy van.
Mert egy forgatáson ezek az emberek egy területen dolgoznak, egy forgatási helyszínen vagy többen, de hogy ez a lényeg, hogy ott egy helyen vannak. Nem az van, hogy a felső irodában megtervezgetik az épületet, aztán lent a Gyuri meg a Józsi keveri
persze,
hozzá
világos.
A betont. És ők sose találkoznak.
Persze.
Tehát, hogy ez az óriási különbség, ami nagyon megadja ezt.
Viszont ettől függetlenül vagy egy folytatás, vagy pedig egy más projektre alapuló spin-offot, vagy nem tudom, az is lehetne egy folytatás végül is, mert ugyanaz a koncepció, ugyanaz a stábbal, azért el tudnék képzelni. Tehát vagy tényleg ugyanígy egy híd, egy másik csapattal, ami lehet, hogy már nem szólna akkor át, mert nem akkora újdonság, hogy hogyan oldják meg azt a bizonyos problémát, amit már ők megoldottak ebben a szériában, vagy például egy olyan projekt alapú ugyanúgy egy helyzet, amit közösen kell megoldaniuk, és akár ilyen barkácsolós, építős, el kell jutni A-ból B pontba, tehát hogy ez nagyon-nagyon izgalmas lenne egy folytatáskön.
Igen, de itt mondjuk abszolút nem csak a hídon ment, hanem a javakért, az ételért,
igen.
Ami minden apróságért ilyen kis side questek voltak, és ez is nagyon jó, hogy mennyi kiállása lehet ennek. És nagyon sok olyan morális döntés, tehát amikor az étel és az eszközök között döntöttek a csapatban, az is egy ilyen nagyon tök jó persze. Választás volt, mert érezted, hogy most itt akkor ösztönlényként döntesz, vagy emberként, aki felismeri, hogy neki van egy célja, amihez semmivel nem visz előrébb az, hogy most jó szaga van a kolbásznak.
Talán leginkább az érzelmi és a racionális oldal volt szembeállítva, nagyon erősen. Tehát, hogy érzelmi oldalról vagy kiszavazod
azt az ember. Nem, a pillanatnyi meg a hosszú távú kielégülés.
Meg az is benne volt, de nagyon-nagyon sok olyan érzelmi döntés volt, ugye, ami abszolút így fogtad a fejed, hogy ezt miért csináltad, mert a racionális oldalat folyamatosan vitatkozott, de nem így kell csinálni.
Nem, csak ez a döntés nekem azért tetszett kifejezetten, mert ugye az, hogy te mindig a rövid távú kielégülést választod, az kb. Azt jelenti, hogy te vagy a tücsök, aki kurva szegény mindig, mert
igen.
Mindig azonnal el kell költeni a pénzt, mert már annyira éhes, úgymond, a javakra, vagy arra, amire a pénzt elkölti, hogy sosem marad pénze. És a hosszú távú kielégülést választó emberek azok, akik képesek mondjuk a pénzzel is bánni utána.
Ez így van.
Mert akkor nem az van, hogy úristen, meglátom a gőzölgő kolbászt, és akkor már is homályosul, hogy nekem volt egy magaslat célom, amihez ez egyáltalán nem visz közel. Csak jól érzem magam tőle 5 percig. Tehát, hogy ez a döntés, ez ilyen szempontból nagyon tetszett, és nagyon tanulságos szerintem, is egy tök jó önismereti dolog, hogy ki hogy döntött volna. Persze mi nem voltunk ott kurva éhesen, tehát nekünk ez egy sokkal könnyebb döntés volt kívülről. Viszont abban amúgy bízok, amit mondtál, hogy ugye spin-up meg további részek, nem feltétlen ebben, inkább abban, hogy a magyar televíziózás elkezdte behozni magát. Mert az utóbbi években is látszik, hogy azért persze készül való világ oké, de készülnek ugye konyhai realityk, főzőműsorok, készül ugye a Cápák között, tehát olyan műsorok is elkezdtek jönni, amik ugye reális történeteken, érzelmeken, esetleg felnagyítva, esetleg filmes eszközökkel kicsit még mélyebbé téve, de, de lényegében azért olyasmiken alapulnak, hogy nem csak összezárunk embereket, akik lehetőleg minél primitívebbek, és akkor ők majd hány óra alatt jutnak el odáig, hogy szexelnek egymással, hanem hogy tényleg az, hogy valós tétek, az, hogy pénzügyileg egy befektetés az meg tud elökni egy vállalkozást, hogy melyik vállalkozás az, ami életképes, és amikor valaki teljes butasággal járul oda, akkor azt is lássuk, hogy ilyen szempontok miatt nem működik valami, tehát hogy ezekből lehet tanulni. És akkor ez is egy ilyen lépése ennek, hogy szépen lassan behozzuk magunkat, és nem csak a való világ lehet reality, hanem ilyenek is lehetnek realitik.
Én is nagyon bízom ebben amúgy, hogy ez egy út, amit most elkezdenek kitaposni, és határcsillagoség.
Már tapossák egy ideje. Én látom ezeket a finom lépéseket.
Még mindig nincs az az áttörés, ahogy látom, hogy van erre affinitás, van erre lelkesedés, hogy ilyeneket csinálják meg, mert még mindig túlnyomó többségben az van, az a réteg műfaj, amit egyszerűen én nem tudok se értékelni, se nézni, semmit csinálni vele.
Tehát erre az a megoldás, hogy nézzük meg a hidat, megnézzünk meg a hasonló műsorokat, beszéljünk erről, posztoljunk erről, bármi, és nem csak influencerként, hanem magánemberként is, mert ez alakítja ezt. Tehát, hogy amúgy ne gondoljuk azt, hogy mondjuk a televíziósbenzásban nem figyelik azt, hogy mennyien beszélnek Redditen egy tévéműsorról. Persze. Tehát, hogy ezek is fontos tényezők.
Az egészet. Nem feltétlen az, hogy most egy időben hányan nézték az adott műsort.
Nevetséges.
Persze, hanem az, hogy mekkora volt a vízhangja. Tehát, hogy mennyire van a közbeszédben, mennyire beszélgetnek róla, mennyire beszélget róla Marika néni, Juli nénivel a szomszédban. Tehát, hogy ez adja meg azt a löketet arra, hogy na, akkor basszus, ezt folytassuk, mert ez kurva.
Igen, mert a kereskedelmi műsort alapvetően ez érdekli, hogyha nagyon sokan beszélnek egy műsorban valakinek a pólójáról, akkor tudni fogja a ruhagyártó cég, hogy basszus, akkor ide, ha berakok egy pólót, akkor arról beszélni fognak. A televíziózás nézettségét úgyis lassan már fejlődik ez a dolog, de nem mérik reálisan. Nem igazán tudjuk, hogy valójában hányan néznek egy tévéműsort, csak ilyen kis mintavételezés, valami 1000 háztartásból, tehát ilyen nevetséges módszer. Úgyhogy nem ez számít alapvetően, hanem pont ez, hogy legyen hulláma. És hogyha az ilyeneknek van hulláma, a való világnak meg egyre kevésbé, és ezt egyébként látszik is, tehát hogy most már azért nem beszél mindenki a való világról. Maximum akkor, hogyha valami tényleg nagyon durva, ilyen családon belüli erőszakot mutatunk be, és próbálják az emberek így pusholni a csatornát, hogy létszi, akkor foglaljatok állást, hogy ezt nem normalizálni akartátok azzal, hogy bemutattátok, hanem pont, hogy megmagyarázzátok, hogy ez nem igaz.
Ez a szomorú ebben az egészben, hogy ezt is csak azt kapta föl, akinek nagy hangja van a YouTube-on, és nem feltétlenül azok a nézők, akik folyamatosan ezt zabálják nap, mint nap. Tehát ez mondjuk egy kicsit szomorú benne, hogy nem azzal volt tele a Twitter, a Facebook, és nem tudom micsoda, milyen közösségi platform még, a nézőkkel, hogy elmondják a véleményüket, hogy srácok, ez rossz, és az RTL mondjuk erre, vagy teljesen mindegy, hogy melyik tévécsatornáról beszélünk, erre reagálva mondja azt, hogy igen, az az álláspontunk, hogy ez tényleg rossz, és kivizsgáljuk, nem tudom mi, hanem muszáj volt basszus egy youtubernek megszólalni erre a kérdésre, és ez tök jó, szuper, rendben van, de ez nagyon szomorú. Hogy a nézők gyakorlatilag zokszó nélkül elfogadták volna, hogy ez van a műsorban, oké, megyünk tovább következő nap.
Sajnos az a szomorú igazság, hogy nagyon sok nézőnek ez az otthoni mindennapi valósága is, hogy egy kapcsolat így néz ki, hogy hát néha azért oda szorítgatjuk egymást a falhoz, meg nem tudom, verbális erőszak, fizikai erőszak, hogy ez így van egy kapcsolatban. És hogy ha egy nézőnek ezek a mindennapjai, akkor kifejezetten fontos, hogy az általa nézett műsorban el legyen mondva, hogy amúgy ez nem oké, ez nem normális, és nem így kéne stresszt levezetni, agressziót levezetni egymás felé, hogy akkor oda csapsz. Tehát, hogy ezek miatt, a dolgok miatt van egyébként társadalomformáló szerepe egy-egy valóságsónak. Úgy, ahogy a Majka, amikor szerepelt, utána mindenki a kurva csácsumicsát csőtésztával köszönt, és már okáttál tőle, hogy mindenki ezt nyomja, mert hú, de kurva menő. De hogy ez is egy társadalomformáló szerep, hogy dumákat veszünk át onnan, meg ez is, hogyha látunk valamit, akkor tudjuk, hogy a morális iránytűt ez alapján hova kalibráljuk.
Igen. Na, egy picit eltértünk a témától ettől így a vége nagyon felé, de ettől függetlenül a Híd egy remek sorozat. Szerintem most így eléggé sok mindenről beszéltünk, és kiveséztük.
Nem hibátlan, és azt gondolom, hogy a vágóasztalon született nagyon sok rossz döntés is, de ez nem arról szól, hogy rossz vágók voltak, hanem arról, hogy irreális mennyiségű anyagot kellett irreálisan rövid műsoridőbe belerakni.
Igen.
Úgyhogy,
tehát azért ez egy nehéz
belőle. Úgyhogy elismerésem közben az oké, okay, akik ezzel kellettek.
Én még erről is megnéztem volna egy sorozatot. Hogyan rakjuk össze a Híd című sorozatot?
Egy reality, hogyan szerkesszük a hidat, és akkor ott üvöltenek egymás lestártagot. Nem fér bele, de nem érthető, nem érthető.
Akkor a kurva anyja!
Na igen, szóval az egy külön reality lett volna, hogy egy ilyet hogy vesz meg. Legyen egy reality vágó reality. Na, jó.
Nagyon jó, imádom.
Na, a licenszél majd lehet minket keresni e-mailben.
Addig is, srácok, hát nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet. Reméljük, hogy hamarosan most már visszatérünk, mert mondom, most lesz egy break megint így évvégén, de...
Igyekszünk összezsugorítani
igen.
Ezt a breaket.
Az elég sok film vanna. Ez elég
viszont a csatornán valószínűleg több tartalommal is találkozhatok majd a következő hetekben.
Így van. Úgyhogy várunk titeket sok-sok szeretettel. Addig is kövessetek minket, ahol csak szeretnétek, és ahol csak tudtok. Mi pedig köszönjük szépen a figyelmet, és további szép és csodatos napot kívánunk. Szervusztok, sziasztok!
Sziasztok!